Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen olvassuk Jézus szavait. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eddig tart az alapige, a gyülekezet foglaljon a helyet. Kedves testvérek, örvendező szülők, keresztszülők, rokonság, manapság sajnos már nem annyira közismert sokak számára a keresztségnek a lényege. Tekintik némelyek egy valami ősi vallásos szertartásnak, egy régi egyházi hagyomány követésének, de talán még mindig vannak, akik azt gondolják, hogy a névadó egy fajtája ez. A keresztség egy alapvető szimbólumunk a keresztjén életünkben. Az a néhány csepp víz, ami a gyermek homlokát éri, a bemerítésre utal. A bemerítésre. Arra, hogyan keresztelő János a megtérőket, a megtérni kívánókat bemerítette a Jordán vizébe. Mit jelentett a bemerítkezés? A keleti ember a folyó vízben látta az életet és a halált egyszerre. A folyók, mint például a Nílus, a Tigris, az Eufrátesz évente megáradtak, sajnos ezt látjuk most mi is ezekben a napokban, minden élőt elpusztítottak, amit csak elborítottak a hullámaik. Ez jelentette a meghalást. A keresztség Krisztus halálában való részesülést jelenti. Az óembernek, a bűnnek, a hitetlenségnek, az Isten ellenességnek való meghalást. Pál apostol ezt így mondja a Római Levél 6. részében, vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. A vízből való kiemelkedés pedig az újjászületésre utal. A medrébe visszahúzódó folyók olyan gazdag ültetvény, televényt hagytak maguk után, amit megművelve nagyon gazdag, bőséges termést hozott. Új élet keletkezett a halálból. A keresztség a Krisztusban megújuló életet jelenti, az újjászületést. Krisztus által lelki emberekké lehetünk, akik az új életben Isten akarata szerint járunk, és akik a bűnbocsánatban, a feltámadásban és az örök életben részesülünk, akik már itt a földön, az ő áldása alatt az Isten dicsőségére élünk. A gyermekkeresztség éppen ezért annak a kifejezése, hogy a szülők és keresztszülők ezt akarják, ezt vágyják, ezt munkálják a gyermekük életében, hogy ez végbe menjen. Hiszen nem maga a keresztség üdvözít, ahogy mondtam az elején, szimbóluma, jelképe ennek, hogy ez megtörténjen. Adja Isten, hogy lehessetek így áldott, boldog szülők, akik a kis Gergőnek az életében Krisztus által való újjászületést munkálhatjátok. Mi itt a gyülekezetben örömmel adunk ebben segítséget. Amen. Miután valóban azzal a kegyes elhatározással jöttetek ide, Isten és a gyülekezet színe elé, hogy gyermeketeket önmagatokkal együtt Isten kegyelmébe ajánljátok, feleljetek két kérdésre fennhangon, ez alatt a gyülekezet álljon fel. Akarjátok-e, hogy a kisgyermek az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást Isten és a gyülekezet színe előtt. Tegyünk azért vallást a mi közös hitünkről, imádkozzuk együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mennyei édesatyánk, hálánk minden érzésével itt vagyunk előtted. Köszönjük, Úrunk, hogy szinte hétről hétre megajándékozod a gyülekezetet, azzal az örömmel, hogy részesei lehetünk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatásának. Mindig boldogság ez, hiszen azt jelenti, hogy egy új élet érkezett ebbe a világba, és nem csak ebbe a világba, hanem a szülők szándéka szerint vágynak arra, hogy az egyházba és majdan a mennyek dicsőségébe is érkezzen. Azért esedezünk hozzád, Urunk, hogy hadd legyen valósággá, amit a szülők most ígértek, fogadtak, hogy a kisgyermekük egyszerre eljusson a Krisztussal való élő találkozásra, arra a boldog szabadulásra, a bűnöktől, amely igazán szabaddá tesz. Engedd meg, Urunk, hogy így lehessen boldog, áldott és teljes az életük. Kérünk, hogy kísérd őket végig életük folyamán, adj nekik minél több mentességet bajoktól, betegségektől, nyomorúságoktól, gazdagítsd meg életüket a te kegyelmeddel, szereteteddel, jóságoddal. A te kegyelmedbe ajánljuk őket. Amen.
A minden kegyelemnek Isten és Atya áldja és őrizze meg ezt a gyermeket, nevelje fel őt szüleinek, keresztszüleinek, nagyszüleinek örömére, egyházunknak és társadalmunknak hasznos tagjává, és végül juttassa az ő örök dicsőségét. A gyülekezet foglaljon helyet.
Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, és szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg testvérek Isten igéjét, Máté evangélium a 23. részéből, az első 12 versből. Az igét hosszára való tekintet előülve hallgassuk meg. A mai napra rendelt ige szakasz Máté evangélium a 23. részének első 12 verse a következőképpen olvasható a Bibliában. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan rólad, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk boltjait. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban, a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. De ti ne hívassátok mesternek magatokat, mert egyeti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok, a Krisztus. Aki pedig a legnagyobb közöttetek, az legyen a szolgátok. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten tegye áldotta az ő igéjének meghallását, szívünk bezárását. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk ezért. Urunk, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk ezen a kedves, kellemes őszi napon. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy segíts bennünket, hogy a te igéd úgy szóljon hozzánk, hogy felderítse a mi szívünket. Urunk, tudjuk, hogy a te igéd, amikor ítél, azt akkor is a javunkra teszi. Ezért, ha bátorítást, ha ítéletet tartogatsz a számunkra, engedd azt, hogy örömmel fogadhassuk. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, hogy vigasztald őket. Könyörgünk a betegekért, hogy légy gyógyítójuk. Imádkozunk az elesettekért, hogy te támogasd. És könyörgünk a háborúnak a végéért. Ezért a rengeteg értelmetlen öldöklés befejezéséért, amiről számtalan hírt kapunk naponta. Imádkozunk, Urunk, hogy a te békességed uralkodhassék ebben a világban, de különösképpen is a te néped között, mi közöttünk. Így kérünk, hogy segíts bennünket a te lelkeddel betöltekezni, erőt, vigasztalást, reménységet találni te nálad. Jézusért hallgass meg bennünket. Amen. A rutinos gyermekistentiszteletre járók már elindultak, jól tették, bátorítok mindenkit, hogy menjenek a gyermekistentiszteletre, Zoli bácsi várja őket. Mi pedig hallgassuk meg Isten igéjét az imént már hallott igeszakaszból, Máté evangélium a 23. részéből az első 7 verset. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz. Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Mindent csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Megszélesítik imaszíjaikat, és megnagyobbítják ruhájuk boltjait. A lakomákon az asztalfőn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a Brian élete című filmben egy félreértés miatt a főszereplő Brian-t keresztre akarják feszíteni. Az egész élete a film szerint csupa véletlenekről szól. Korábban egy véletlen során egy zsidó felszabadítási szervezet tagjává lett, amely éppen ülésezik, és arról beszélnek, hogy nagyon fontos végre a tettek mezejére lépniük. Most már elég a szószátyárságból, cselekedniük kell a zsidó nép felszabadításáért és a rómaiak hatalmának megtöréséért. Rendkívül nagy vehemenciával tolják meg egymás lelkesedését, és mondják, hogy bizony, most már cselekedni kell, nincs tovább, tennünk, cselekednünk kell. Ekkor az egyik aktivistájuk belép hozzájuk, és azt mondja, Brian-t keresztre fogják feszíteni, elítélték. És akkor összedugják ennek a szervezetnek a tagjai a fejüket, és elkezdenek tanakodni. És akkor mondja ez az illető, hogy de most ítélték el, most fogják keresztre feszíteni, nincs mit megbeszélni, menjünk, meg kell szabadítani. Kinevetik a tagok ezt az illetőt, hogy mit hisztériázik, és mondják, hát meg kell szervezni, át kell gondolni, hogy mit csinálunk. És akkor az a bizonyos illető, az mérgesen és csalódottan kiszaladt. Végül aztán tényleg szerencsétlen Brian-t keresztre feszítették, és néhány óra múlva a felszabadítási szervezet összes tagja megjelent a kereszt alatt. És felolvastak neki egy nyilatkozatot, ami arról szól, hogy mennyire nagyra becsülik az áldozatát, és elmentek. Nevetséges, ugye? Cselekedni kell, cselekedni kell, és a vége egy nyilatkozat. Sokan azt gondolják egyébként a filmről, hogy ez egy Jézus kigúnyoló film, azonban olvastam róla, hogy a film készítői, ez a bizonyos Monty Python csoport, valóban ezt szerette volna, Jézus kigúnyoló filmet készíteni, és úgy gondolták, hogy erre nincs jobb mód, mint úgy felkészülni, hogy elolvassuk az Új Szövetséget. És elolvasták az Új Szövetséget, aztán újra összegyűltek, és azt mondták, hogy Jézusból nem jó viccet csinálni. Ő annál sokkal komolyabb volt. Úgyhogy ez nem Jézust gúnyolja ki, hanem a képmutatást, a vallási bigottságot. A mai igében és a következő napokban pedig pont azt fogjuk látni, olvasni az újszövetségi napi igékben, hogy Jézus is így látta ezeket a vezetőket. Képmutatóknak, beképzelteknek, önelégülteknek. Azt mondja Jézus, hogy a Mózes székébe ültek az írástudók és a farizeusok. Jézus születése előtt lett a templomba, a jeruzsálemi templomba beépítve a rabbiknak való szék, ezt nevezhették Mózes széknek. Azt jelentette, hogy aki ide beül, az Isten nevében szól, Isten szavát hirdeti, Istent képviseli, ha szükséges, akkor ítélkezik is. Jézus azzal, hogy így fogalmaz, azt mondja, hogy beültek a Mózes székébe, azaz Isten igéjét hirdetik, és Jézus ezt nem is vitatja. Azt mondja, van joguk ott ülni, sőt azt is mondja, hogy figyeljetek a tanításukra. Tessék odafigyelni arra, hogy mit mondanak, és követni azt. Azt mondja még maga Jézus is, hogy amit ezek a farizeusok és írástudók nektek beszélnek, ahogy az igét hirdetik, azt fogadjátok el, fogadjátok meg. Sajnos az életük és az ige hirdetésük nincsen harmóniában egymással, úgyhogy az életüket ne kövessétek. De amit tanítanak, az igaz. Gondoljunk bele, milyen könnyen és erőteljesen tudták megkövetelni például a szombatnapi törvények betartását, hogy mit nem szabad csinálni. Jézus Krisztusba is rengetegszer ezért kötöttek bele. Ez volt a fogódzó. Mit csinált szombaton? Már megint mit művelt szombaton? Megtörte a szombat törvényét, többet dolgozott, többet csinált, miért gyógyított, és így tovább. Jöttek állandóan a szombattal. De mennyire más volt az ő életük, mint egy egyszerű halandói? Mennyire más volt egy ilyen zsidó vallás tudósnak és vezetőnek az élete, aki ebből élt, hogy otthon olvassa az igét, és a templomban vagy a zsinagógában prédikálja. Ő ebből élt meg. Miből élt az összes többi ember? Az emberek túlnyomó többsége a földet művelte. És mit jelent a földművelés? Az azt jelentette, hogy például lehet az a szerencsétlen földműves nekiállt aratni, és látta, hogy nem lesz kész vele. Pénteken egészen nap nyugtáig aratott, végig. És nem tudta befejezni. És akkor muszáj volt abba hagyni, hazamenni. És látta, hogy pörköl a nap szombaton végig. És ott kétségeskedett, hogy most ki fog hullani a szem a gabonából, mi lesz? Nem dolgozhatok, nem mehetek. Neki nagyon nehéz volt megtartani, hogy szombatnapon ne dolgozzon. És azt mondja Jézus, hogy ezek az emberek, ezek a vallástudósok olyan nagyszerűen tudják számon kérni az embereket, hogy mi az, amit megcsinálnak, meg nem csinálnak, de például egyiknek sem jut az eszébe, hogy azt mondja, én elmegyek a Áronhoz, segítek neki aratni még pénteken, hogy be tudja fejezni. Ezért mondja Jézus, súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. Tehát értelmezték, magyarázták remekül és tisztán a törvényt, csak az egyszerűen akkora teher volt, amit nem lehetett elhordozni, ők meg ott a kényelem magasán ültek. És ez csak egy példa, ami viszont biztosan megtörtént, és problémát, feszültséget okozott. És ezért érezhették azt az emberek, hogy Isten távol van tőlük. Érezhették azt, hogy Isten olyan kemény, idegen, számonkérő, akitől félni kell, és így tovább. És ezért volt annyira üdítő, amikor megjött Jézus. Amikor ő kezdett el beszélni Istenről, a mennyek országáról. Hát az valami elmondhatatlan, nagyszerű, felüdítő, csodálatos volt. Azt érezték, hogy Isten közel jött hozzájuk. Úgy beszélt Jézus Istenről, hogy megértették, mennyire szereti őket, hogy megérti őket. És azt is látták, hogy bár Jézus így beszél, ő nem mond igent a bűnökre. Sőt, még magasabbra teszi a lécet, hiszen nem olyan régen pár héttel ezelőtt olvastuk Máté evangéliuma 5., 6., 7. fejezetét, a hegyi beszédet. Ő még magasabbra teszi a lécet, ha lehetséges, mint azt korábban gondolták. Tehát a bűnökkel nem elnéző. De azt mondja, hogy Isten szeret benneteket. Ez a legfontosabb, ezt értsétek meg. És akkor ők maguk fogalmazták meg, vagy ők is, hogy a törvényt ez a Jézus a Tóráról, a papírból a szívünkbe írja. Ezen képmutató ítélkezés a Szentírás lélektelen elemzése mellé társult egy nagy hatalomélység, amit a kegyesség látszatával vívtak ki maguknak. Jézus így mondja, mindent csak azért tesznek, hogy lássák az emberek. Megszélesítik ima szíjaikat, és megnagyobbítják ruhaboltjaikat. A lakomákon, az asztalfőn és a zsinagógákban, a főhelyeken szeretnek ülni. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. Azaz a kegyesség látszata miatt akarnak maguknak még nagyobb tekintélyt, mint akiknek, mint Isten embereinek kijár a megkülönböztetett tisztelet. Megszélesítik az imaszíjakat, de nehéz kimondani ezt a szót. Érdemes kipróbálni, hogy nehéz kimondani. Hogy azt lehessen látni, hogy jó, milyen széle, milyen nagy imádságaik vannak. Milyen nagy imádságaik vannak, milyen komoly, mély imádságaik vannak ezeknek az embereknek, ami ott van állandóan az ő fejükön. Aztán azt mondja Jézus, hogy megnagyobbítják a ruhaboltjaikat. Ezeknek az embereknek a ruháján volt 4 bojt, ez jelképezte a törvényt, és akkor jó nagyot tetettek rá, hogy én még jobban a törvény színe alatt élek, én még inkább betartom a törvényt, és így tovább. Tehát folyamatosan a maguk nagyságával, hitbeli elkötelezettségével dicsekedtek. Elvárták, hogy a legelőkelőbb helyekre ültessék őket, mind a zsinagógákban, mind a vendégségeken, és hogy mesternek szólítsák őket. És milyen érdekes, hogy bár ilyen emberek voltak, így viselkedtek, így cselekedtek, Jézus mégsem hitelteleníti a tanításukat. Nem mondja azt, hogy hát ezek olyan hitvány emberek, be ne tegyétek a lábatokat a templomba. Hanem épp ellenkezőleg azt mondja, hogy hallgassátok meg, sőt kövessétek, amit ezek az emberek nektek mondanak. Csak az életüket ne kövessétek. Most már egy kicsit magunk felé fordítva felvetődik biztosan bennünk a kérdés, számít-e, hogy ki által hirdettetik Isten igéje? Fontos-e, hogy ki az ige hirdető? Van olyan, hogy valaki prédikál, de nem szeretjük, nem szimpatikus, nem hiteles az élete. El tudjuk-e választani attól, amit mondott, azt, aki mondta? Tudjuk-e azt mondani, hogy hát ismerjük ezt az embert, de azért amit hirdetett, az igaz? Jézus ugyanis azt mondja, hogy el kell választani. Amit ezek a hiteltelen emberek hirdetnek, az igaz, azt tessék követni. Nem mondja senkinek, hogy ne járjatok zsinagógákba, hanem azt mondja, hogy engedelmeskedni kell. Hogy ők nem aszerint élnek, ahogyan azt hirdetik, az az ő felelősségük. Titeket ez ne befolyásoljon. És még közelebb hozva az igét magunkhoz, a református egyházon belül erősen átéltük februártól kezdődően, amikor az úgynevezett kegyelmi botrány miatt sokan kiléptek az egyházból, a mi egyházunkból, különösen ott Budapest környékén, meg a Tiszántúlon. Voltak, akik kivették a gyermekeiket a református oktatási intézményekből. Voltak, akik azt mondták, hogy nem vagyunk hajlandóak felajánlani az adónk 1%-át többé a református egyháznak. Erről annak idején beszéltem többet, most nem akarok erre kitérni, de lehet-e egy-egy ember esetlegesen megkérdőjelezhető szava vagy cselekedete miatt elhagyni az egyházat? Abból, amiről Jézus itt ma beszél, a mai igében, az következik, hogy nem. Nem. Nem ez a megoldás. És most is volt egy ilyen botrány, most éppen a katolikus egyházon belül, az elmúlt napokban, a hetekben, biztos vagyok benne, hogy minden egyházban lehet találni. Nem tökéletesek az Isten szolgái ma sem. De attól a hirdetett ige, ha az valóban Isten igéje, igaz. Fontos azt látni, hogy ez nem jó irány. Nem jó irány, amikor az Isten szolgái nem hitelesek. Egyértelmű, hogy az Úr azt akarja, hogy szolgáinak az élete harmóniában legyen azzal, amit hirdetnek. Visszataszító például, amikor a hatalom megkísérti az Isten szolgáját, amikor vádja a hatalmat, amikor a világi hatalom is megkísérti, nem vezet jóra. Amikor kell az előlülés, kell a dicséret, és így tovább. Nem jó irány az sem, amikor a lelki vezető nem ismeri a rábízottjait, azoknak problémáit. Van olyan, amikor csak elvárásai vannak a lelkésznek, és szidja a gyülekezetet, a gyülekezet meg nem érti, hogy mi baja van a lelkésznek. Valójában csak közel kellene menni a néphez, kiszállni a Mózes székből, és megfigyelni, megérteni, milyen fájdalmai, küzdelmei, problémái vannak az embereknek, és tud-e azokon segíteni. Azt mondja Jézus, hogy beültek a Mózes székébe a farizeusok és írástudók. Hát biztosan tudja nagyon sok református ember itt a mi templomunkban is, hogy hogy hívják ezt itt előttünk. Ez is Mózes szék. Én is beleültem. Érdekességképpen mondom el, hogy az 1930-as évektől nevezik csak Mózes széknek ezt, Ceglédi professzor úr javaslata szerint, és éppen erre az igére utalt. Pontosan ezzel az igével magyarázta, hogy miért nevezzük a korábban évszázadokon keresztül papi széknek nevezett ülőhelyet Mózes széknek. Azt mondta, Isten igéjének hirdetői vannak jelen a templomban, amikor ott megjelennek, azzal a felelősséggel vannak ott, hogy Isten igéjét akarják tőlük hallani. Nagyon nagy felelősség. Olvastam egy cikket, amiben egy lelkész vall arról, mit jelent neki a Mózes szék. Érdekes ezt is meghallgatni, odafigyelni rá. Azt mondja, jelenti ezt az Istennek elhivatottságot, a hatalmas felelősséget. De jelenti a magányt, hogy bár a templomban van, mégis kicsit elkülönülve az emberektől. Jelenti a mindenkinek kitettséget, hiszen központi helyen van, és mindenki nézi, látja minden mozdulatát, rezdülését, gesztusát. Nagy teher ez, és nagy felelősség, különösen azoknak, akik komolyan veszik ezt a szolgálatot. Ugyanakkor fontos látni, hogy az evangélium hirdetése nem csak szavakban áll. Mert ha így lenne, akkor ma Magyarországon már mindenkinek keresztjénnek kellene lennie, mert annyi igehirdetés, áhítat sohasem készült, sohasem íródott még a történelem folyamán, mint most. Csak a református portálokon, Facebookon, honlapokon, ami megjelenik áhítat egy nap, mind a 365 nap, ami egy nap megjelenik, több könyvet megtöltene. Mindenki ontja magából az áhítatokat. Rengeteg tanítás, ige magyarázat elhangzik. Az valami félelmetes, amennyi van. Olyan, mintha mi sokkal jobban tudnánk magyarázni az igét, mint megélni. Sokkal inkább azon kellene elgondolkodni, hogy nem beszélünk-e, írunk-e mi is túl sokat, ahelyett, hogy ott lennénk az emberek között, vigasztalnánk, segítenénk, erősítenénk. Hogy ne olyanok legyünk, mint a Brian féle felszabadítási front, akinek a problémákra egy nyilatkozat a válasza cselekvés helyett. Van, hogy a szeretett szolgálat igen hatékonnyá válik az egyház keretein belül, de nem hirdeti a Krisztust. És van, hogy az igehirdetés kiváló, csak nem tartozik hozzá jó cselekedet, szolgálat. A kettőnek harmóniában kell lenni, és az egyensúlyt Jézus adja meg. Mert ő benne a kettő egyszerre volt jelen. Egész életében tanított, egész életében hirdette az igét, a mennyek országát, és egész életében ott volt az emberek között. Gyógyította őket, segített rajtuk, tökéletes harmóniában volt az imádság, az ige hirdetés, a szeretet szolgálat. Segítsen bennünket Isten, hogy úgy lehessünk lelkészként és nem lelkészként egyaránt az Úr szolgái, hogy ez a harmónia jelen legyen az életünkben. Amen. Urunk, köszönjük neked, hogy te nem csak onnan a mennyből leküldted hozzánk a Szentírást, hogy azt tanulmányozzuk, hogy azon gondolkodjunk, hanem te magad is ott hagytad a mennyek dicsőségét, és eljöttél közénk. Köszönjük, Urunk, hogy szerettél volna velünk teljes közösséget vállalni. Hálásak vagyunk, hogy emberré lettél, hogy ami ember voltunk, minden baját, örömét, kínját és boldogságát átélhesd, hogy megérthess bennünket, és hogy magadra vedd, ne csak ezeket az érzéseket, de a mi legnagyobb terhünket, a bűnöket is. Köszönjük, Urunk, hogy azért jöttél, hogy elvedd a vétkeinknek a következményeit a Golgotai kereszten. Hálások vagyunk azért az áldozatért, amit értünk vállaltál. Engedd meg számunkra, Urunk, hogy az ebből fakadó élet, ami személyes életünkben hadd gyümölcsözzék a te számodra szavakban és cselekedetekben egyaránt egyre többet. Imádkozunk, Urunk, hogy így tégy bennünket a te szolgáiddá, gyermekeiddé, hadd tudjunk hálás szívvel téged dicsőítő életet folytatni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.